feleségen. Bocsánat, mondta. Körülbelül egy mérföldnyire van innen jobbra, Mr. Marlowe. A csípőjén viselt pisztolyra, meg az ingére tűzött jelvényre néztem. És ezt nevezik demokráciának, jegyeztem meg. Hátra nézett, aztán a földre köpött, és kezét a kocsiajtó párkányra tette. Lehet, hogy társaságra akar, mondta. Ismertem egy pasast, a John Reed Club tagja volt. Odaállt volt ez Boyle Hicksben. Továr is, mondtam. A forradalmakkal az a baj, hogy nem megfelelő emberek kezébe kerülnek. Ez az, mondtam. Másrészt, lehet-e valaki rosszabb, mint az a rakás gazdag csaló, aki errefelé lakik? Lehet, hogy egy szép napon maga is itt fog lakni. Megint kiköpött. Nem laknék én itt, ha évi 50 000 dollárt kapnék, és sejjen pizsamában hálatnának, rózsaszín gyöngysorral a nyakamon. Semmi esetre sem tehetek magának ilyen ajánlatot. Hát csak tegye bármikor, éjjel vagy nappal. Csak tegye meg az ajánlatot, és majd meglátja, mit felelek. Hát akkor most megyek, és jelentkezem az őrszemnél a klubban, mondtam. Mondja meg neki, hogy le van, mondta. És azt is, hogy én mondtam. Meg lesz, feleltem. Mögöttem kocsi érkezett, és dudált, elhajtottam. Mozdonyi, sötét limuzin fújt le az útról a dudájával. Mikor elhaladt mellettem, olyan zaj csapott, mint a hulló száraz fa levelek. Erre nem fújt a szél, és a holdfény olyan erős volt a völgyben, hogy a fekete árnyékok olyannak látszottak, mint a vésővel vágták volna ki őket. A kanyarban az egész völgy kitárult a szemem előtt. Ezer fehér ház, szétszórva a dombokon, 10 000 kivilágított ablak, fölöttük udvariasan fügtek a csillagok, vigyázva, nehogy túl közel kerüljenek tekintettel a járőrre. A klub épületének az útra néző fala fehér volt, és üres. Nem volt bejárat, nem volt ablak a földszinten. A szám tábla kicsi, de ragyogó, lila neon. 87-77, semmi más. Oldalt ernyős, lefelé világító lámpák alatt egyenletes sorokban álltak a kocsik, a fekete aszfaltba rajzolt keretekben. A fényben tiszta, jól vasalt egyenruhába öltöztetett személyzet járt fel és alá. Az út az épület mögé kanyarodott, és egy mély, betalozott tornáchoz vezetett. Fölötte üveg és kromtető, de igen halovány világítás. Kiszálltam a kocsiból, kaptam egy, a rendszámomat feltüntető jegyet, odavittem egy kis asztalhoz, ahol egy egyenruhás férfiú ült, és eléje bögtem. Philip Marlowe, mondtam, látogató. Köszönöm, Mr. Marlowe. Felírta a nevet és a számot, visszaadta a jegyet, és felvette a telefont. Fehér, kétsoros, vászon egyenruhába bújtatott néger tárta ki előttem az ajtót, vállán arany epolett, fején széles arany szallaggal díszített sapka. Az előcsarnok olyan volt, mint egy drága kiállítás operetben. Sok fény, csillogás, díszlet, sok ruha, sok hang, csupa sztár a szereposztásban. A történet olyan eredeti, mint egy repet köröm. A gyönyörű, tompa, közvetett fényben úgy tetszett, hogy a falak végtelenbe nyúlnak, és elvesznek a lágy, buja csillagok között, amelyek valóban hunyorogtak. Épp, hogy át lehetett kelni a szőnyegen úszonyok nélkül. Háttérben szabadon ívelő lépcsősor, krómozott és fehérre zománcozott folyósó, amely széles, alacsony, szőnyeggel borított lépcsőfokokban emelkedett. A terem bejáratánál egy jól megtermett főpincér áldogált unottan, a nadrágján két hüvelyknyi szatény lampasz, a karja alatt egy csomó arany feliratú étlap. Olyan arca volt, amely udvarias vigyorból szinte egyetlen izom megmozdítása nélkül tud átváltani hideg dübe. A bár bejárata balra esett. Félhomályos csendes helyiség. A bár végszer oly halkan mozgott a felhalmozott üvegáru halovány csillogásában, mint egy múj lepke a levegőben. Magas, csinos szőke nő, olyan színű ruhában, mint a tengervizet öntöttek volna le aranyporral. Jött ki éppen a női mosdóból. Az ajkát rúzsozta, és dudorászva indult az árkádok felé. Rumba dallam hallatszott az árkádokon túlról, és egy mosolyogva ingatta aranyló fejét a zene ütemére. Alacsony kövér, vörös arc és csillogó szemű férfi várta, karján fehér stólával. Vastag ujjaival belemarkolt a nő mesztelen karjába, és idétlenül bámult fel rá. Őszi barack virág színre emlékeztető kínai pizsamába öltözött ruhatáros lány jött elém, hogy a kalapomat átvegye. Tekintetével nem tetszését fejezte ki öltözéke miatt. Szeme titokzatosan csillogott. A folyósón a dohány árusány közeledett, hajában kócsaktól, testén annyi ruha, amit egy fogpiszkála mögé el lehet rejteni. Szép lábai közül az egyiket ezüstre, a másikat aranyra festette. Megvetően nézett bele a világba, mint az olyan hölgy, akinél csak hosszú távra lehet randevút kapni. Bementem a bárba, és belesüllyedtem egy pehellyel töltött bőr bárszékbe. Halkan csengtek a poharak, lágyan izzott a fény, halk hangon suttogtak szerelemről, vagy 10%-ról, vagy amiről éppen suttogni szoktak ilyen helyen. Egy magas, jóképű férfi, kitűnően szabott, szürke öltönyben hirtelen felállt, egy fal melletti kisasztal mellől a bárhoz ment, és szidni kezdte az egyik mixert. Percekig szidalmazta hangosan és élesen, vagy 9 olyan nevet alkalmazva rá, amit általában nem szoktak magas, finom kinézési, jól szabott, szürke ruhába öltözött urak használni. Mindenki elhallgatott, és a csendben őt nézte. Hangja úgy hatolt át a tompa rumba zenén, mint a lapát a havon. A mixer teljesen mozdulatlanul állt, és az őt szidalmazó embert nézte. Göndör haja, világos meleg bőre, és távol álló óvatos szeme volt. Nem mozgott, nem beszélt. A magas ember elhallgatott, és elvonult a bárból. Mindenki követte szemével, csak a mixer nem nézett utána. A mixer lassan végigment a bárpult mellett, és oda jött, ahol én ültem. Nem nézett rám, az arcán csak sápadtság ült. Aztán hozzám fordult, és így szólt. Mivel szolgálhatok, uram? Egy Eddie Prue nevű egyénnel akarok beszélni. Úgy? Itt dolgozik, mondtam. Itt dolgozik, és mit csinál? Hangja teljesen egyenletes és száraz volt, mint a száraz homok. Úgy tudom, ő a főnök jobb keze. Ó, Eddie Prue. Lassan egyik ajkát a másik felé húzta, és kendőjével kisköröket rajzolt a bárpultra. Neve? Marlow. Marlow, iszik valamit, amíg vár? Egy martinit kérek. Egy martinit szárazon. Nagyon-nagyon szárazon. Oké. Kannáról óhajtja fogyasztani, vagy késsel és villával? Vágja csíkokba, mondtam. Majd szolgatom iskolába menet. Az olivát Stanisliba tegyem? Vágja pofámba, ha úgy tetszik. Köszönöm, uram, mondta egy dry martinit. 3 lépéssel távolodott tőlem, aztán visszajött, áthajolt a bárpulton, és így szólt. Rosszul kevertem egy italt. Erről beszélt az úr. Hallottam. Úgy beszélt a dologról velem, ahogy az urak szoktak egymás közt. Ahogy nagymenő igazgatók rámutatnak apró tévedéseinkre. Hallotta őt. Igen, hagytam rá, azon elmérkedve, vajon meddig folytatja még? Hallatta magát az az úr. Aztán idejövök magához, és megsértem. Értem, mondtam. Felemelt az egyik ujját, és elgondolkodva nézte. Csak úgy, egy idegent. A nagy, barna szemem teszi, nyugtatgattam. Szegid a tekintetem. Kösz, haverom, mondta csendesen, és elment. Láttam, hogy a bár másik végénél telefonál, aztán láttam, hogy a sékert rázza, mire visszajött az italommal, már teljesen rendben volt. 18. fejezet. Oda vittem a poharamat, az egyik fal mellett álló asztalkához leültem és rágyújtottam. 5 perc telt el. Közben megváltozott a zeneüteme, anélkül, hogy én észrevettem volna. Egy nő énekelt. Gazdag, valahol a boka körül vibráló, mély, alt hangját kellemes volt hallgatni. A Sötét Szem című dalt énekelte, a zenekar a háttérben, mintha elaludt volna. Mikor befejezte, erős taps, és egy kis fügy hangzott fel. A szomszéd asztalnál ülő férfi így szólt hölgyéhez. Linda Conquest újra zenekarral dolgozik. Azt mondják, férjhez ment valami gazdag pazarinai pasashoz, de nem vált be a dolog. Szép hang, mondta nő, ha valaki szereti a búgó hangú énekesnőket. Fel akartam állni, de az asztalomra árnyék esett, és egy férfi állt előttem. Nagy, hosszú, égi meszelő, sepphelyes arc, fagyott halszem, amelynek alvat írisze a vakok merev villantásával bámul a semmibe. Annyira magas volt, hogy le kellett hajolnia, hogy az asztalom túlsó oldalán álló szék támlájára tehesse a kezét. Állt, és felmért engem szó nélkül. Én meg csak ültem. Kortyolgattam az italom maradékát, és hallgattam az alt hangot, amelyik már egy újabb dalba kezdett. Úgy látszik, a vendégek szeretik a gicses zenét. Talán mind ki voltak merülve. és távol óhajtottak kerülni minden nap életük színhelyéről. Prű vagyok, suttogta reketre a férfi. Gondoltam. Maga beszélni akar velem. Én beszélni akarok magával és a nővel, aki éppen most énekelt. Gyerünk!